prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében a magyar bluechipeket, elsősorban a Richtert és az OTP-t elemezzük Miró Józseffel, az Erste részvény stratégiájával. A második részben az amerikai kötvényhozamok rég nem látott emelkedésének következményeiről kérdezem Láng Andrást, az SPB privátbankárát. Kezdjük tehát a magyar papírokkal, köszöntöm a telefonfonalban Miró Józseffet, az Erste vezető elemzőjét, szervusz Jocó!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Bár a Richterrel akartam kezdeni, azért mégis van egy aktualitás, ugye, hogy az Erste a mai napon kijött egy új OTP cél árfolyammal, úgyhogy fordítok a programon, és akkor kezdjük az OTP-vel. Én azt láttam, hogy 13 ezer forintról 15.300 forintra emelte az OTP részvények cél árfolyamát az Erste, hozzátéve, hogy fenntartja a felhalmozási ajánlást. Mi áll a háttérben, vagy mi áll-e mögött?
Hát ugye elég sok minden, tehát egyrészt az, hogy ugye megemelte a bankelemzőnk az OTP-re vonatkozó eredményvárakozását, nem csak az idei évre, hanem az elkövetkező évekre is, köszönhetően a látható jó teljesítménynek. Tehát mondok például számokat, tehát ugye eddig idénre vártunk 760 milliárd forintot, most már 900 milliárd fölötti a eredményvárakozás, ezt azért, és a következő évekre is egy olyan 10%-os eredményvárakozás emelés van, bár hozzáteszem, hogy a jövő évben nagy valószínűséggel csökkenni fog a profit, mert hogy majd erről akkor beszélünk, mindjárt kifejtjük, de hogy a kérdésedre válaszoljak, ugye ezzel kapcsolatban az osztalék várakozás is megemelésre került, mint egy 10-15%-kal az idei év után például 500-ról 550 forintra, és a következő években egy olyan nagyjából 10-15%-kal emelkedett meg, tehát ilyen 600-650, stb. Tehát hogy egy ilyen növekvő, nagyobb mértékben növekvő osztalékot vár a bankelemzőnk.
Ez olyan 3-4%-nak felel meg, vagy annál egy kicsit több? Ha úgy fejbe gyorsan számoltam, ez olyan 3-4% között van, ugye?
Igen, hát igen, inkább 4%-nak mondható. Tehát nem kirobbanó, de azért nem is rossz.
Hát ahhoz képest, hogy korábban nem fizetett osztalékot az OTP.
Igen, hát volt olyan időszak, igen, volt olyan idő. Hát 2020-ban nem engedték osztalékot fizetni, szeretett volna, emlékeim szerint, de hogy alapvetően azért volt osztalék, de nem ilyen mértékű, tehát ennek azért töredéke volt, tehát nagyjából a fele. Azt lehet mondani, tehát hogy egy erőteljes osztaléknövekedés várható a cég részéről. Ugyanakkor viszont azért a növekedésben most, mintha egy ilyen kis megálló lenne, persze nem számoltunk akvizíciókkal, meg ilyesmikkel, és az úgy hozzá is teszem, hogy szerintem amúgy a mostanában már egy kicsit nehezebb lesz akvirálni, egyszerűen azért azon oknál fogva, hogy egyrészt drágább lett a pénz, tehát hogy költségesebb forráshoz jutni a piacról, nyilván a lehetőségek is, tehát hogy itt azért látnunk kell azt, hogy az OTP az elmúlt években elég nagyot nőtt.
Igen, igen.
Nagyon nagyot nőtt.
Bocsánat, hadd vágjak közben, olcsó az OTP, hogyha az európai bankszektoron belül nézzük?
Hát azt lehet mondani, hogy igen, tehát alapvetően nem drága az OTP, tehát hogyha összehasonlítjuk azt, hogy milyen megtérüléssel dolgozik, vagy működik az OTP, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy azért az OTP-nek a teljesítménye az tehát hogy mondjam, az átlag alatt, nem a teljesítmény, az árazása
az átlag alatt,
átlag alatt van, tehát a teljesítményéhez képest mindenképpen alulárazottnak tekinthető. Ezt ugye úgy szoktuk nézni, hogy ugye a tőke megtérülést szoktuk hasonlítani azt, hogy a tőkének hányszorosán forog a cég, és az ott ugye mindenki nagyon alacsony árazáson forog, tehát nagyon alacsony értéken, de és az OTP is ilyen 0,8-szeres úgynevezett price to book-on forog, de ez az alapján, hogy milyen tőke megtérüléssel működik a cég, ahhoz képest elég olcsónak tekinthető.
Menjünk egy kicsit tovább OTP ügyben, annál is inkább, mert az utóbbi napokban ugye két olyan információ is jött Oroszországból, ami eddig nem. Ugye az egyik, hogy osztalékot fizetett az OTP 40 milliárd forintra átszámítva, durván 40 milliárd forintot fizetett a Leánybank, és a másik ezzel összefüggésben, hogy egy orosz elnöki rendelet alapján ezt a pénzt ki is lehet hozni Oroszországból, ugye, ami eddig nem volt lehetséges. Ez is szerepet játszhatott abban, hogy a célár megemelkedett?
Hát ugye, nyilván valamennyit szerepet játszik. Azt látni kell, hogy ez az eredményt nem növeli ez a tétel, és azért ez nem egy hatalmas tétel összességében. Viszont a könyv szerinti értéket növeli egy picit. Tehát ettől, hogyha mondjuk árfolyamot nem változtatunk mellé, akkor bizony olcsóbbá válik ennyivel. Ez nem egy olyan nagy tétel különben, tehát ez igazándiból ilyen néhány, ha jól emlékszem, néhány szorti...
Nem, mondom, 40 milliárd, egész pontosan.
Nem, csak azt most számolgattam fejben, mert emlékeztem a pontos értékre, hogy olyan, talán ilyen 100-150 forintos hatása a per értékben. Tehát ennyivel megnöveli, hogyha eddig nem vette az ember figyelembe az OTP oroszországi leányát. Márpedig ugye sok esetben a befektetők azért úgy kalkulálnak, hát most gondoljunk arra, hogy a Raiffeisen az ugye az a legolcsóbb bank a régióban, hogyha az orosz operációt is figyelembe vesszük. Ott például, hogyha ő kihozhatná a pénzt, az egy 2 milliárd euró lenne, ami a nagyjából a cég értékének a fele. Tehát már mint hogy a jelenlegi értékének.
Hát tehát igen, de az Intézánál, bocsánat, hogy közbevágtam, az Intézánál ugye a legnagyobb olasz banknál lehetséges volt, hogy eladták a bankot, tehát kaptak engedélyt a bank eladására. Ez egyébként szóba jön az OTP-nél is, de én úgy gondolom, hogy az OTP egyenlőre nem akarja eladni a bankot, vagy nem akar kijönni Oroszországból, hogy pontosan fogalmazzak.
Hát igen, ugye az intéző az azért nem kapott erre, talán, ha jól emlékszem, valami túl jó árat.
Hát igen.
De, tehát, hogy a lényeg, hogy az OTP azért nem akarja elkótyavetélni ezt a bankot, amúgy relatíve jól muzsikál az orosz piacon, tehát jó pár 10 milliárd forintot. Sőt, hát hozzá kell tennem, hogy ugye mostanában pontosan jobban teljesített az orosz egység, mint korábban. Úgyhogy itt azért jó, kihozhatott 40 milliárdot, de a saját tőke az ilyen, ha jól emlékszem, ilyen 280 milliárd forint körül van, tehát hogy nem hiszem, hogy ezt azért veszni hagyná az OTP, úgyhogy egyetértek veled, szerintem most örül, hogy kihozhatott valamennyit, és még egy nagyon fontos tényező van, hogy az Intézának megengedték, az OTP-nek megengedték, de valószínűleg a Raiffeisennek azért nem fogják megengedni, mert az meg túl nagy, az már nagy, nagyon szemmel látható tétel, tehát 40 milliárd forint, se az OTP szintjén nem egy hatalmas sététel, se Oroszország szintjén, de mégis valamiféle, hogy mondjam, pozitív jelzés a piac felé, vagy Putyin részéről, úgyhogy ezt így lehet értékelni. Tehát enyhén pozitívan kell értékelni ezt mindenképpen.
Most megnéztem egyébként a jegyzeteimet, közel 100 milliárd profitot hozott az orosz bank a háború kezdete óta. Tehát azért forintba számolva, tehát azért az nem olyan kevés, hogyha így nézzük.
Hát pontosan, tehát most jobban teljesít, mint ahogy mondtam, mint korábban. Tehát, hogy negyed évente jó pár 10 milliárdat profitot, forintot profitot csinál, úgyhogy igen. Tehát,
jó, hát azért a célár ugye 15.500, ugye ha jól tudom, akkor ez a célár mindig egy ilyen 12 havi távolságot vagy terminust jelent körülbelül?
Tehát... Igen, 15.300 a célár, és 12 hónapos célár. Ugye ma jelent meg a riport, tehát ez azt jelenti, hogy jövő év október 6-ára vonatkozik ez a célár folyam. Hát nyilván fenntartásokkal kell ezt kezelni, ez egy hozzávetőleges érték.
Na akkor térjünk át az eredeti forgatókönyvbe szerepelt Richterre. Érdekes grafikont mutat a Richter árfolyama, ugye szeptemberben új történelmi csúcson volt, 9400 fölött is volt, most viszont az utóbbi napokban 8700-8800 között mozog. Az Erste elemzői hogy látják, mi áll ennek hátterében, mi okozza ezt a visszaesést?
Hát ugye az van, hogy azért az idei évben rosszabb lesz az eredménye, mint tavaly volt. Ez ugye két okra vezethető vissza. Ugye egyrészt tavaly volt egy elég erőteljes pozitív hatás, devizaárfolyam hatás. Ugye a rubel meglepő módon elég nagyot erősödött. Tehát először volt egy elég gyenge időszaka, aztán utána elég nagyot erősödött. Ráadásul ugye amikor gyengült, akkor a Richter árat emelt Oroszországban, úgyhogy a kettőnek volt egy elég komoly pozitív hatása. Na most ezt meglátva a magyar kormányzat, meg a kormánya és a költségvetésre gondolva, azt gondolta, hogy jó ötlet, hogyha kivetnek akkor a Richterre is valami számottevőbb adót. Ez ugye 29 milliárd forintra sikeredett Karácsonyi ajándékként, és akkor ugye ez meg is maradt idén év elejéig, az első fél évig, ugye utána most már a második fél évtől már csökkenés van, meg jövőre ez már számottevően csökken, de hát azért idén is számottevő mértékben hat. Tehát egyrészt itt van ennek egy hatása, hogy kapott egy külön adót, ami idén is hat. Másrészt a rubel ugye csak piroszi királysága volt, mert hát utána összeomlott az árfolyama, és hát azért most jóval lejjebb van a rubel forint kereszt árfolyam is, mint a háború előtt volt, pedig ugye a forint sem volt túl fényes itt az elmúlt időszakban. Úgyhogy most vesztesége keletkezik.
Állj meg egy pillanatra, Jocó, szeretném kérdezni, hogy Európában van arra példa, hogy gyógyszergyárakra külön adót vetnek ki, vagy a gyógyszergyárak nem az a kategória, ahova bele nyúlnak külön adó miatt a kormányok? Mert a bankoknál ez máshogy is előfordul, nem csak Magyarországon. Gyógyszergyártoknál nem emlékszem, de lehet, hogy az én emlékeim csalnak.
Van, és különben a Richter is szenvedett, tehát például ugye az előrejelzésben ez az egyik változás, hogy Franciaországban, Németországban is, és még nem is tudom pontosan hol, tehát egy jó pár országban, Nyugat-Európában megnövekedett ez az úgynevezett clawback, amit itthon is fizet a Richter. Ez nem olyan adó, mint amiről most beszéltem, tehát nem ez a 29 milliárdos, hogy árfolyamnyereség miatt kivetett különadó, hogy túl nagy lett a profitja, tehát nem egy ilyen így úgynevezett extra profit adó, hanem ugye az értékesítés után, hogyha túl nagy a támogatott értékesítés, akkor ebből egy bizonyos szint fölött már visszafizetni kell az államkasszába, vagy a költségnek, illetve a társadalom biztosításoknak. Tehát máshol is vetnek ki a gyógyszer, és a Richterre is vetnek ki. Tehát például ez egy faktor abban, hogy ugyan látjuk azt, hogy tényleg nagyon jól megy az értékesítés gyakorlatilag minden régióban, Magyarországtól kezdve Kínán keresztül, Oroszország, Európa, Amerikában, Vrajlár ugye a tavaly megkapott, december végén megkapott úgynevezett major depresszióra való kiterjesztést követően sokkal gyorsabban növekszik, mint amivel számoltunk. Idén meg lesz valószínűleg a 2,7 milliárd dolláros bevétele az Edvinek, ugye a partnernek, és ugye abból kap ő nagyjából 18%-ot. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol nagyon szépen fog növekedni az eredménye, tehát az operáció az nagyon jól muzsikál. A probléma az, hogy egy kicsit a korábbi előrejelzésünkhöz képest alacsonyabbak a devizaárfolyamok, úgyhogy nagyjából azon nem is változtattunk annak ellenére, tehát hogyha forintban nézzük. És a másik probléma, hogy az adminisztratív és általános költségek azok egy kicsit jobban növekednek, tehát hogy ezen az oldalon a költségkontroll az nem volt annyira sikeres, illetve az, hogy a rubel gyengül, emiatt ugye veszteségek keletkezik a Richternek, és különben nem csak neki, például a Krikának is, és ráadásul nem tudják, ugye a szankciók miatt nem tudják lefedezni ezt a kitettségüket. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a pénzügyi soron azért egy elég komoly negatívumként jelenik meg.
Vajon a részvény visszavásárlási program az segíthet még az árfolyam növekedésében, az árfolyam emelkedésében, mert ugye egy nagyon komoly 40 milliárd forint értékű visszavásárlási programot hirdetett meg a Richter, és azt hiszem eddig ebből csak 15-16 milliárd teljesült, tehát még a nagyobb része hátra van.
Igen, én is így számolgattam, tehát még nem érte el a felét. Nem most számoltam, hanem hetekkel ezelőtt, de azért látszik, hogy nagyon-nagyon óvatosan vásárolgat. Tehát nem arról van szó, hogy ő most itt széttépi az árfolyamot, hanem én úgy látom, hogy inkább az van, hogy aki nagyon el akarja adni, az el tudja adni a Richternek a részvényt. Ugye azt azért látni kell, hogy jó az eredmény, ugye a készpénzállományt növeli a cég, tehát az, hogy most ő 40 milliárdot elkölt egy év alatt, és hozzá kell tennem, hogy ez valamikor április végén kezdődhetett talán, emlékeim szerint, szerintem a közgyűlés után valamikor, lehet, hogy ez már május volt, tehát, hogy még azért talán most tartunk a félidőnél, vagy mostanában fogunk a félidőnél tartani, tehát időarányosan, szerintem nagyjából időarányosan vásárol amúgy is részvényt.
És az és hadd vágja közbe is, ugye az osztalék is elég szép, hát ugye, ha jól láttam, akkor 2022-es év után 391 forint osztalékot fizetett ki, és az előretekintő osztalékhozam pedig 4,5%, hát kicsit még több, mint az OTP-nél. Mondjuk ez nem olyan jó, mint ugye a Telekomnál, vagy nem is tudom, más papíroknál, de azért a 4,5% az már nem apró pénz.
Hát igen, mi mondjuk egy kicsit kevesebb osztalékot várunk idén, mint tavaly, ugye egyrészt amiatt is, hogy ugye csökkenő eredményt várunk az idei évre, tehát hogy ennek, tehát ugye tavaly volt 155 milliárd forint a nettó eredmény, idénre azért mi egy 113 milliárdot várunk, és akkor jövőre mehet vissza az eredmény, tehát hogy inkább a 4%-os osztalékhozamot prognosztizáljuk. Aztán lehet, hogy nincs igazunk, tehát lehet, hogy ennél azért több lesz. Minden esetre ugye összességében azt kell látni, hogy azért 2024-től már nem várunk ilyen nagyon extra dolgokat, legalábbis tehát ugye az operáció nagyon jó, akkor már lehet, hogy nem fog annyira az üzemi költség növekedni, mint ahogy most növekszik, illetve a deviza veszteséggel is úgy vagyunk, hogy addigra remélhetőleg már nem lesz ez ez számottevő, tehát nem lesz számottevő például további gyengülés a rubelben. Úgyhogy utána megint elkezdhet javulni, igen, az eredmény, meg az osztalék is.
Köszönöm szépen a beszélgetést Miró Józsefnek, az Erste vezető elemzőjének. További kellemes napot kívánok.
Köszönöm szépen.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 92. Trend FM.